Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy a mai délutánon összegyűjtöttél bennünket itt a Deszka templomba. Áldunk téged azért, hogy megtartottad életünket. Áldunk a mai napért. Áldunk minden ajándékodért. Hálával és köszönettel járulunk eléd. Hálával és köszönettel még akkor is, amikor lehet, hogy rossz érzéseink és rossz gondolataink esetleg másképpen szólnának mi bennünk. Hálával és köszönettel annak ellenére, hogy lehet, hogy bizonyos eseményeket, életünk történéseit rossznak értékelünk. Mégis szeretnénk ezekért is köszönetet mondani neked, és a te szent kezedbe helyezni egész valónkat, nem csak azért, mert tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk akkor, hanem azért is, mert bármi történjen a mi életünkbe, tudjuk, hogyha azt a te kezedbe helyezzük, akkor annak mindenképpen jó lesz a kimenetele. Hadd helyezzük így a mai alkalmat is a te kezedbe, és add, hogy az ige szóljon közöttünk ma is, add, hogy a Szentlélek megtapasztalható módon jelen legyen, azaz felismerjük jelen valóságát és befogadjuk, és add, hogy ezáltal te benned egy közösségi ígére figyelő, ígére hallgató, azt megtartó, életükben gyakorló emberek közösségévé válhassunk a mai alkalommal. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, kérünk légy jelen közöttünk lelked által, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt az ígéjét, amelyet mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból olvasok, Márk evangéliumának a 9. fejezetének 14. versétől a 29. ige versig. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokasságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokasság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok velük? A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakasz egy nagyon fontos történet után helyezkedik el a Márk evangéliumában. És ez a fontos történet, ez nem más, mint a megdicsőülés hegyének a története. És úgy érzem, hogy nagyon fontos ez a történet abból a szempontból is, hogy a megdicsőülés hegyéről Jézus és a tanítványai, három tanítványa lejön, és ott lent a völgyben, a síkságon találkoznak a realitással, a valósággal. Miért fontos ezt tudnunk? Azért, kedves testvérek, mert gyakran mi is úgy éljük a keresztény életünket, hogy feljövünk a megdicsőülés hegyére, a Tetemvárra, a Teszka templomba. Itt látunk, tapasztalunk, hallunk, hitem és reménységem szerint valami szépet, valami jót, ami Istenről szól, ami az ő dicsőségéről szól, és lehet, hogy nekünk nem úgy jelenik meg, mint a Jézusnak és három tanítványának, Istennek a jelenléte, de mégis megérzünk, megsejtünk valamit, és amikor lemegyünk a hegyről, akkor szembesülünk valamivel. Szembesülünk valamivel, ami egészen más. Egészen más, mint az a lelki emelkedettség, egészen más, mint az a Istenhez való közellétel, hanem szembesülünk ugyanazzal, kedves testvéreim, amivel Jézus és a tanítványok szembesültek, amikor szépen baktattak lefelé a hegyről. Mit láttak ők? Vizsgáljuk meg a mai alkalommal, és talán üzenet lehet ez mi számunkra a mi életünkben, hogy mit látunk mi. Aztán majd arra is figyeljünk, hogy mi az, amit Jézus megtett, és annak nyomán talán feleletet kapunk arra, hogy nekünk hogyan kell a hegyről való lemenetel után viselkednünk az életünkben. Amikor Jézus és három tanítványa közeledik a többi tanítványokhoz, és az őket körbevevő sokasághoz, az első dolog, amit észrevesznek, az, hogy vitatkoznak. A tanítványok az írástudókkal vitatkoznak. Biztosan hangosan és nagy gesztusokkal történt ez a vitatkozás, és ezért láthatták már a távolból azt, hogy ott valami vita folyik. Amint közelérnek hozzá, Jézus egyből egy olyan kérdést tesz föl, hogy miről vitatkoztok? Mintha azt mondaná, hogy minek vitatkoztok? Azért mondom ezt a kicsit elferdítését Jézus szavának, mert ami ezután következik, az alapján lehet ezt így is érteni, minek vitatkoztok. Hiszen ott van a sokaságban, ott közöttük volt egy megszállott fiatalember. És vannak pillanatok az életben, amikor különbséget kell tenni, hogy mikor van az ideje a beszédnek, és mikor van az ideje a cselekvésnek. Gyakran van úgy az életben, hogy az emberek még a cselekvés idejét is szeretnék beszéddel kitölteni. Sokszor ez így van. Beszélünk ahelyett, hogy tennénk valamit. Vannak, akik teljes tökélyre fejlesztették a beszédet. Az, hogy hogyan lehet a valóságot szavakkal elferdíteni, elpalástolni. Ilyenek voltak ezek az írástudók. Ott volt körülöttük valaki, aki gyermekkora óta megszállott volt, azaz nem volt tudatánál, személyisége valószínűleg nem tudott kifejlődni, hanem egy ahogy a Biblia leírja, a kor nyelvén egy süketném a lélek szállta meg. Tehát valószínűleg beszélni sem tudott. Milyen kontraszt? Egy csomó vitatkozó ember, akiknek jár a szájuk, locsognak, fecsegnek, persze olyan dolgokról, amikről azt gondolták, hogy nagyon fontosak, de Jézus rámutat arra, hogy nem, ez nem fontos. Mert itt van valaki, aki sokkal nagyobb szükséget szenved, aki meg se tud szólalni. Neki van itt a legnagyobb szükség a segítségre. És nem beszélre van is szükség. Hiszen a sokaságból előáll valaki, aki talán arra várt, hogy Jézus mikor jön már le a hegyről, és előadja a baját, a történetét, a gyermekének a történetét, részletesen leírja, hogy hogyan szállja meg ez a lélek, hogyan ragadja meg, és hogyan csikorgatja a fogát, és azt is elmondja, hogy szólt a tanítványoknak is, ez az ember valószínűleg ezért jött ide, de a tanítványok nem tudták meggyógyítani. És Jézus ezután nem sok helyen a Szentírásban, de itt is indulatba jön. Mai szóval azt mondanánk, hogy ideges lesz. Dühbe gurul azért, mert lehet, hogy már nagyon régóta tanítja ezeket a tanítványokat, és ezek ahelyett egyrészről, hogy segítenének ezen az emberen, ott vitatkoznak az írástudókkal. Másrészről azért gurul dühbe, mert nem érti azt, hogy lehetnek a tanítványai még ezek után is ennyire hitetlenek. hiszen már, ha visszalapozunk Márk evangéliumába, sok csodát láthatunk. Én csak egyet lapoztam vissza, és egyből itt van a 7. fejezetben egy másik süketnéma meggyógyítása. De lapozhatnám tovább vissza. Tehát a tanítványok tudhatták, láthatták, hogy Jézus erejével, az Isten segítségével milyen csodák történhetnek, és ezért gurul dühbe Jézus, hogy ezek itt vitatkoznak, mert zárójelbe a legtöbb vitának soha nincs győztese. Soha nem tudja az egyik fél a másikat meggyőzni. A legtöbb vita meddő. A vitának nincs értelme. A közös cselekvésnek viszont van értelme, kedves testvérek. Ezt látja Jézus dühbe gurul, és lehet az, hogy ezt a kijelentését, hogy ó, hitetlen nemzedék, értelmezni a sokaságra, és ezzel elkerülni, azt gondolom, ennek a történetnek az élét. Azonban meggyőződésem, hogy ez a tanítványoknak szól, hogy mennyire hitetlenek, hogy nem tudják meggyógyítani, és később kiderül ez, hogy valóban a tanítványokra értette Jézus, hiszen a tanítványok duruzsolnak utána magukban, hogy hát hogy lehetett volna mégis meggyógyítani. És erre felel majd Jézus, hogy ez a fajta, mármint ez a megszállottság, csak imádsággal, vagy egyes szöveg szerint imádsággal és bőjtel űzhető ki. Jézus a hitet kéri számon tehát a tanítványokon, de nem csak a tanítványokon, hanem azon az emberen, aki azért vitte oda ezt a megszállott fiát, hogy Jézus kiűzze belőle a lelket, a gonosz lelket. Számon kéri. Itt is Jézus indulatát érezhetjük, amikor azt mondja neki, arra, hogy azt mondja az ember, ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. És Jézus ezt mondja neki, ha lehet valamit tennem. Megint megdöbben rajta. Minden lehetséges annak, aki hisz. És tulajdonképpen ez egy nagyon jól ismert bibliai mondat, és azt gondolom, hogy ez ennek az egész történetnek a kulcsa, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Lehetséges ez is. És most már egy picit a saját életünkre gondolva, végig gondolhatjuk, hogy mi az, ami számunkra a hegyről való lemenetel után, ahogy az elején erről szóltam már, a mindennapi életbe való belesüppedésben egy hasonló megoldhatatlan probléma, egy hasonló nehézség, egy hasonló betegség. Sokszor azt mondjuk, hogy azért nem tudjuk ezeket a problémákat az életben megoldani, mert nem lehet. Erre, mint egy villámcsapás, ott van Jézus szava, minden lehetséges annak, aki hisz. És Jézus ezt nem csak a tanítványoknak, az ókori embereknek mondta, nem csak zsidóknak mondta arámul, hanem mondja nekünk is. És amikor mi belesüppedünk a mi életünkbe, a kis mikrovilágunknak, a kis békaléptékű vagy fű alatti életünknek a szövevényeibe, és azt gondoljuk, hogy nincsen kiút, és hát milyen rossz nekünk, és egyébként is a betegségek, meg a válság, a szegénység, stb. Lehetne ezeket sorolni. Halljuk ezeket a szavakat? Minden lehetséges annak, aki hisz. Minden, kedves testvérek. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy hát csak az, ami ugye a józan emberi mérték szerint elfogadható, nem csak lelki békéről beszél itt, nem csak olyan dolgokról, hogy a keresztény ember megnyugtatja magát, és akkor az agyában rendben lesz minden, és nyugodt lesz, és akkor attól függetlenül beteg, meg szegény, meg szerencsétlen. Nem. Minden lehetséges. Lehetséges az, hogy jóléted legyen. Lehetséges az, hogy egészséges legyél. Lehetséges az, hogy megoldhatatlan problémák, konfliktusok, haragok megoldódjanak. Egy feltétel van. Hinned kell. Hinned kell abban, hogy van egy olyan erő ebben a világban, amely minden jót megteremt a te életedben. Tehát nem csak kényszerűségek alatt élünk, nem csak olyan törvényszerűségek alatt, amelyek mondjuk egy-egy betegséget, magát, az öregedést okozzák, hanem egy olyan erővel, egy olyan hatalommal van kapcsolatunk, lehet kapcsolatunk a hit által, amely felülír mindent. Felülírta ezt a betegséget, mert feltehetőleg, hogyha Jézus nem találkozik ezzel az emberrel, ezzel a fiatal emberrel, egész életében egy félbolond lesz. És lehet, hogyha nem találkozik a sánta emberrel, akkor ő bicegni fog egész életében. És hogyha nem találkozik a vakkal, akkor ő tapogatni fog egész életében. Ez a kulcs. Van-e kapcsolatunk ezzel a valakivel, Istennel, Jézus Krisztussal? Hiszünk-e abba, hogy az életünket meg tudja változtatni? Hogy jóvá tudja tenni a rosszat? Vagy nem? ha hiszünk igazán, akkor minden lehetséges. Olyan perspektívát, olyan tágos teret nyit ezzel az Úr Jézus, amit azt gondolom, hogy első hallásra talán nem tudunk befogadni, nem tudunk megérteni. De gyakorolnunk kell, kedves testvéreim, kicsi dolgokon elkezdve, nagyobb dolgokon keresztül. A tanítványokat sem küldte egyből a legnehezebb terepre Jézus Krisztus, hanem először kisebb feladatokat bízott rájuk, aztán utána ők is vértanúk lesznek Jézushoz hasonlóan. Ugyanígy vezet bennünket az Úr Jézus a hit útján, és azt üzeni ez a mai történet, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy szép vallásos életet élünk, ne elégedjünk meg azzal, hogy vannak szép eszmények, egyébként az életünkben meg rengeteg rossz dolog van, és békétlenek vagyunk, és nehéz rossz érzések vannak, és betegségek vannak az életünkben. Ne elégedjünk meg ezzel. Aki ezzel megelégszik, az, bocsánat, de a saját sírját kezdtem el ásni. A hit által ki lehet emelkedni minden bajból, ki lehet emelkedni minden nyomorúságból. Ezt üzeni ez a mai történet. És természetesen egy kicsit visszautalva a megdicsőlés hegyének történetére, egy általános üzenete annak, hogy Péter sátrat akar készíteni a megdicsőlés hegyén, mert olyan jó nekik ott lenni. Olyan jó a mennyei valóságot szinte harapni, a levegőjét. De Jézus azt mondja, hogy nem, nekünk le kell menni. Tehát nem spórolhatjuk meg a küzdelmet, a démonokkal való küzdelmet. És itt még nem is szóltam arról, hogy, és erre már sajnos nincs idő, hogy ez, hogy démonok, meg hogy rossz lelkek, ezek nem olyan távoli dolgok. Ma is vannak ilyenek. Ma is találkozhatunk. Amikor kísértés ér bennünket, akkor is egy-egy rossz gondolatban, egy-egy rossz érzésben reánk telepszik. Az is egy ilyen rossz léleknek a munkája lehet. Nem szabad tehát megspórolnunk a küzdelmet, nem szabad azt gondolnunk, hogy csak a jó élet, a szép eszmények, a jóság, a szeretet, az csak egy-egy magaslaton, lelki magaslaton, vagy egy-egy gyülekezeti alkalmon, templomi szentségben élhető meg, hanem ez minden nap. És mennyivel jobb úgy dicsérni Istent, hogy tesz az életünkbe, mert hittel elkérjük tőle. Vagy csak úgy, az is egy lehetséges változat, hogy csak fohászkodunk és a segítséget kérjük, de nem igazán tapasztaljuk, mert nincs hitünk, de mi azért mégis kitartunk és kérjük továbbra is, ez is nagyon szép és becsületre méltó, de ettől nem lesz jobb az életünk. Valóságosan szánjuk tehát oda magunkat, és valóságosan álljunk rá egy-egy ima témára, és most egy picit végül arról szeretnék beszélni, hogy ez a gyakorlati életben hogy valósítható meg. Álljunk rá egy-egy ima témára, és vegyük komolyan. Saját hitéletemben azt tapasztalom, hogy én is gyakran így eldalálom magamba az imádságokat, a kéréseket, és elsiklok felette, és nem is emlékezem már rá, hogy mit kértem, ami akkor éppen annyira nagyon fontos volt. Álljunk rá egy dologra, ami úgy érezzük, hogy az életünkben egy hiátus, egy nehézség, egy fájdalom, és kitartóan, hittel vigyük Isten elé, vigyük Jézus elé, és figyeljünk. Figyeljünk a változásokra, figyeljünk arra, hogy az adott dolog, amiért imádkozunk, hogyan változik. Aztán figyeljünk önmagunkra is, hogy mi hogyan változunk az imádságban. Lehet ez egy olyan dolog, ami másra vonatkozik. Lehet olyan dolog, nem önzőség egyáltalán, hogy a mi életünk, nekem mi a legnagyobb kínom. És megláthatjuk, hogy valóság ez, ami ide le van írva, minden lehetséges annak, aki hisz. És amikor egy-egy kisebb dologban úgymond sikerünk van, akkor rájövünk és megérezzük az ízét annak, hogy igen, Isten elé lehet vinni mindent. Maximum azt mondja, hogy ezen még egy picit gondolkozzál. Mert lehetséges, hogy ez nem olyan kérés, vagy nem olyan cél, amiért érdemes energiákat pazarolni. Fontos, kedves testvéreim, tehát az, hogy templomi csendben együtt legyünk, hogy Isten tiszteleti közösségben vallásos életet éljünk, azonban mindez semmit nem ér, akkor, hogyha lemenve a völgybe, életünk mélységeibe, nem tudunk hittel megállni, és Isten erejéből teremtő változásokat véghez vinni. Ezt kívánom minden kedves testvéremnek, és biztos vagyok benne, hogy Isten Jézus Krisztus jelenléte mindannyiunk számára meg fogja adni ez az erőt. Legyen így, amen. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te gyógyítottál és gyógyítasz, ördögöket űztél ki, és ördögöket űzöl ki. Mennyi rossz gondolat, mennyi kísértés, mennyi tisztátalan lélek van körülöttünk, és talán néha bennünk is. Megriadunk ilyenkor, visszahúzódunk, és nem merünk kiállni bátran. Bátran imádsággal, vagy akár testi odaszánással, bőjtel is szembeszállni a romboló erőkkel. Mert vannak ilyen erők. Vannak ilyen erők a mi életünkben is, talán a mi testünkben is, és nem tudunk mit kezdeni velük, de tudjuk, hogy te nekünk is mondtad a mai alkalommal, minden lehetséges annak, aki hisz. És csak ennek az embernek, akinek beteg volt a fia, az ő szavait tudjuk ismételni, hiszek, segíts hitetlenségemben. Segíts hitetlenségünkön, mert gyakran nem keresztényként, gyakran még nem is emberként állunk meg egy-egy problémában, egy-egy konfliktusban. Emelj fel bennünket, és vezess a jó úton. Add a te szent lelkedet, add, hogy életünket átitassa ez a kegyelem, és a mi hitünk valóságosan növekedjen. Annak a nevében kérünk ki, így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.